60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják.
Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett. Majd felöltözik, ha virrad reggele, a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik.
Itt van az ősz, itt van újra. Igen, a természet következetesen betartja törvényeit, bármi is történjen, és elég kaotikus a világ most körülöttünk, a föld forog tovább. Váltják egymást az éjszakák és nappalok, és váltakoznak az évszakok is. Nemrég olvastam, hogy a kínaiak 5. évszaknak tekintik a nyárutót és az ősz elejét. Nálunk ez a vénasszonyok nyara, de indián nyárnak is nevezik. Kellemes ajándék még ilyenkor a simogató napsütés, az érett gyümölcsök damata, az őszi erdő színkavalkádja, és még sorolhatnám. Ennyi szépséggel nem betekedhetünk, hisz mi csak szórakoztatni szeretnénk Önöket, és hasznos ismereteket nyújtani. A járvány miatt sajnos csak egyetlen új anyagot hallhatnak, a többit régebbiekből válogattuk. Így került be a műsorba az a beszélgetés, amelyből egy idegenvezető munkáját ismerhetik meg. Hallhatnak a százados úti művésztelep múltjáról és jelenéről is. Okozhat-e egy kullancscsípés halláskárosodást? Választ kaphatnak erre egy szakembertől. A sort két olyan interjú zárja, amelyet ugyanaz a történelmi helyszín kapcsol össze, és ez a Szikla Kórház. Ez a mai műsorunk, amelyhez jó szórakozást kívánok. Az első interjú, amely 2018-ban hangzott el, egyszerre nosztalgikus és aktuális, hisz a turizmus is az az ágazat, amely nagyon megsényli a koronavírus jelenlétét. Reméljük, hogy ez a lelkes fiatalember, akit most hallani fognak, nem veszítette el az idegenvezetői munkáját.
Mostanában lehetőségem ott többször társas utazáson részt venni, és feltűnt, hogy bármilyen utazásirodával megyünk, mindenütt ugyanazt a nagyon kellemes légkört kapjuk, mert hogy az idegenvezetők személye annyira magával ragadó. Legutolsó utunkon Mányai Tamással voltunk, akit arra kértem, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen is az élete egy idegenvezetőnek. Milyen kapcsolatban van a többiekkel?
Nagyjából azért inkább a saját életemről tudok, de természetesen kapcsolatban vagyunk a kollégákkal. Hát vannak ilyen értekezletek egyébként is minden évben, hát legalább 2 az év elején, az év végén, ott is összetalálkozunk, meg hát van, amikor párhuzamosan viszünk utakat, ott is összetalálkozunk, meg egyébként is előfordul, hogy egyes sört megiszunk együtt, úgyhogy kapcsolatban vagyunk úgy nagyjából, de...
Tehát egymás munkáját mennyire ismerik, én arra gondoltam.
Az idegenvezetők ritkán utaznak más idegenvezetőkkel, mint utasok. És ha igen, akkor is mindig a legvégén mondják meg, hogy ők idegenvezetők, és végighallgatták a kollégákat. Ez a ritkább igazából, hogy így, hogy a másiknak a munkájában. Amikor én elkezdtem, akkor természetesen az volt az első, hogy meghallgattam másokat, de az még csak városi séta volt.
Eredetileg is idegenvezetőnek készült?
Én még véletlenül sem készültem idegenvezetőnek. Én történész-szociológus végzettségi vagyok, de igazából semmelyiket nem gyakoroltam. Én úgy kerestem magamnak végzettséget, hogy ne kelljen sokat beszélnem, és ne kelljen emberekkel dolgoznom.
Hát
és ez lett belőle. Tehát egy picit másfelé alakult a dolog, mint azt eleve terveztem, és én véletlenül lettem igazából idegenvezető, mert hogy én laktam Prágában megközelítőleg 10 évet. És annyira szép, hogy egyszerűen gondoltam, hogy tanulok róla. És hogy tényleg mi az, amit látok valójában, ne csak annyit lássak, hogy szép, hanem hogy tudjam, hogy az
szép?
Mitől szép, meg mi a szép rajta, meg tényleg kinek köszönheti az, hogy az szép. És úgy végeztem az idegenvezetői tanfolyamot még Prágában, és utána meg hazaköltöztem, és akkor elvégeztem itt is, és ez egy teljes véletlen. Abszolút más volt az eredeti cél.
De akkor most már értem a történész végzettségét, mert fantasztikus mennyiségű információt kaptunk öntől.
Az most háttérnek mindenképpen jó, de én egyébként is, ha már úgyhogy mit csinál egy idegenvezető hétköznap, én konkrétan olvasok. Tehát én azt olvasom, hogy mi volt, vagy mi van jelenleg Csehországban, úgyhogy hogy én csak oda utazom, hogy úgy képben legyek az aktuális eseményekben is, de egyébként is mindig azt olvasom, hogy milyen szép Prága.
De hát nem csak Prága, mert bármerre mentünk.
Tehát,
és ez jellemző, hogy szakosodnak valakik bizonyos országokra?
Megvannak az alapterületek, igen, de van, aki kollégám, ő tanít, például gimnáziumi tanár, olaszt tanít, tehát Olaszországba szokott utazni. Van, aki kolléganő, aki németül végzett, ő döntően a német területre utazik, Ausztria, Bajor kastély, ilyesmi. Én Csehországba, van meg, aki Lengyelországba utazik mindig, vagy Szlovákiába, tehát nagyjából megvannak. Van, aki mindent vállal, de alapvetően megvan az elsődleges célállomás mindenkinek, és azt lehet kiegészítgetni alkalmanként.
És akkor abba dolgozza bele magát.
Igen, igen, az a legjobb, főleg, hogyha ugye aki Olaszországba utazik, tud olaszul, aki lengyelbe tud lengyelül, én meg hogy sejül. Úgyhogy, tehát, mert ennek van előnye, ennek több előnye van. Például, ha megállít egy rendőr egy úti ellenőrzésen, akkor sokkal szimpatikusabbak vagyunk neki, ha cserül beszélgetünk. Ez
de
tapasztalat.
Hát praktikusabb mindenféle ügyintézésre is.
Igen, igen, igen.
Ez mennyire általános, vagy kötelező, vagy nem tudom, hogy kérdezzem, ez a fajta megosztás, hogy nagyon jó arányban vannak a utazási részek, és a séta részek, és a nézni való részek.
Hát
ez ön állítja össze, vagy
részben
az iroda?
Részben igen. Itt annál az irodánál, ugye, amelyikkel együtt utaztunk, ott részben én. Tehát én ugye egy utazási irodával dolgozom úgy általában. Itt én, hogyha valaki hosszabb ideig dolgozik egy irodával, akkor ott hagyják, hogy beleszóljon.
Tehát együtt dolgozzák ki például a programot?
Igen, igen. Hát őnek így kell beleegyezniük természetesen, de az ötletet én adom. Tehát az a tapasztalatom, hogy nagyon fontos, hogy legyen közös séta is, de az ne legyen túl hosszú, hogy még olyan mennyiségű legyen a séta is, meg az információ is, hogy az befogadható legyen, és hát legyen pihenőidő, legyen, hogy egyénileg nézelődjenek, mondjuk az utas látott valamit egy órával hamarabb, ahova visszamenne, akár egy épületet, vagy egy boltot, vagy egy sörözőt, akkor oda vissza tudjon menni, és legyen ideje ezt megtenni.
De az ragyogó volt, hogy a séta során fölkeltette az ember figyelmét, hogy érdemes lenne oda-vissza menni.
Igen, igen, mert
ugye te nem mondta ki, csak sugalta.
Hát igen, mert mindenkinek ugye vannak személyesebb kedvencei, hogyha valaki úgy visszajár egy adott célállomásra, és azt próbálja meg reklámozni jó értelemben, hogy azt érdemes megnézni, vagy az a sör finom, vagy az az étterem jó, vagy azt a kiállítást érdemes megnézni mondjuk Prágában, mert ugye adott festőnek lehet több kiállítása is, és az egyik az mondjuk egy kevésbé jó, a másik pedig tényleg az igazi kiállítás.
Számunkra nagyon élvezetes volt, hogy Prágában voltunk többek között együtt, és mi voltunk ott mással is. És ilyen apróságok, hogy másik irányból megyünk be egy utcába, és az ember egész mást vesz észre rajta.
Igen. Ugye ez a szabadidő, ugye az azért is jó, hogy az ember eltévedjen. Már hogy jó értelemben eltévedjen, hogy utána azért megtaláljuk egymást, de hogy mindig más felé menjen, mert hogyha amikor egyszer végig megy az utcán, akkor mondjuk nézi a bal oldalt, vagy picit a jobb oldalt is, de nem néz lefelé. Vagy adott esetben néz lefelé, de nem néz fölfelé. És azért a legszebb városok, és ez tényleg nem csak Prágában érvényes, vagy Csehországban olyanok, hogy ott mindig, tehát ott oda-vissza többször végig kell sétálni, és úgy látja meg az ember, hogy az elsőre is nagyon szép, de ötödszörre talán meg még szebb.
Apró részleteket inkább észrevesz az ember.
Hogy egy szép kapuzatot, egy szép boltozatot, amit addig nem vett észre, ilyesmi.
Gyakori, hogy valaki, ahogy mi is, Prága az közös volt az előző utunkkal, de több minden nem, tehát mennek így vissza emberek, hogy bizonyos városok kedvéért?
Igen, úgy szokták elsősorban, hogy Csehországban. Tehát, hogyha valaki jár Csehországban, mondjuk Prágában, Prága tényleg olyan hely, ahol az ember visszajár. Tehát olyan 3-4-5 évente, de visszamegy. És ha már ott volt, egyszer mondjuk, akkor elmegy egy másik részére Csehországnak, a déli részére, ez ugyanaz, talán, mint az olaszoknál is. Az ember volt az északi részen, utána elmegy a Toszkán tájakat megnézni, utána elmegy Rómába, és akkor Csehországba is el lehet menni több helyre, és így vissza szoktak menni, mert nincs is messze igazából. Tehát ez pont olyan távolság, ahova mi busszal kényelmesen el lehet menni, tehát nem túl hosszú az út.
Jó, nem érdemes kocsival, mert akkor
igen, valahol már én azt szoktam ajánlani, hogy menjenek repülővel, mert az nagyon sok busszal, de mondjuk konkrétan ugye Csehország az nem. Tehát oda el lehet menni, és sok-sok szép van. Oda tényleg mindig érdemes visszamenni.
Jó hallgatni, amilyen lelkesen beszél róla. Hány éve csinálja?
2007 április 1-e óta vagyok idegenvezető, de konkrétan Csehországot nagyon szeretem, és amiatt szoktam mindig annak reklámot csinálni, hogy oda menjenek, mert tényleg szép. Tehát a Morva része is nagyon szép. Számtalan kastély van, a városok mellett Telcs, ahol együtt voltunk, hát milyen szép reneszánsz kastélyt láttunk, és
Český
a többi Český Krumlov, hát az pedig az ország talán legszebb kisvárosa, ahova tényleg érdemes többször visszamenni. Még én is érzem úgy, hogy oda azért megyek, mert hogy még valamit nem láttam, és még azt a kiállítást is megnézném meg. A kastélynek az egyik részében voltunk, de a másikban még nem, oda is be kell menni. Tehát szép.
Még sok felfedezni valót kívánok. Bányai Tamással kérje, hogy beszélgetett.
Százados úti művésztelepet Torda Judit kereste fel 2017-ben.
Százados úti művésztelep. Szabó Gábor szobrászművésszel beszélgetek. Ki alakította és mikor a művésztelepet?
Ezt egyrészt mondjuk művésztelepek már ugye a századforduló előtt is, értem rajta a 19.-20. századfordulóját, léteztek különféle művésztelepek Európában. Ez speciál azt alakította ki, hogy jöttek haza a Münchenben, Párizsban, Bécsben végzett fiatal művészek, vagy akár akiket itt képeztek, de műtermek nem nagyon voltak. Tehát épültek műtermes lakások, többnyire esetleg az ötödik emeleten valahol, ma is lehet látni az
tetőtérben.
Igen, igen, szép nagy ablakokkal, mert a világítás fontos. Fontos egyébként, ha lehet az északi fény, hogy semleges fény legyen, mert a direkt árnyék nagyon megzavarja a formákat. Tehát ilyenek épültek Budapesten kétségtelenül, sőt, ugye még Budapesten megépült, azt hiszem 90 épült meg a Kelenhegyi Művészház, tehát ott is vannak műtermek lakásokkal együtt. Tehát tulajdonképpen ez az igény hozta létre, úgyhogy néhány művész, Árci István polgármesterhez mentek, akik fölkarolták ezt az ötletet, ez volt 1909-ben, 10-ben elkezdték tervezgetni ezeket a művészházakat, többféle változata volt, és hát létrejöttek ezek a tervek, 11. május 1-én elkezdték építeni, és az év novemberétől kezdtek beköltözni a művészek. 28 ház épült.
Hogy képzeljük el, hogy mekkorák ezek a házak?
Egy szoba, természetesen konyha, stb. Különfél fürdőszoba, műterem. Van, amelyik két szoba, van, ami négy szoba. Meg még cselédszoba is. Tehát ez például az egyik legnagyobb, ami itt van. Annak ellenére, hogy a műterem, amiben ülünk, ami nagyapámé volt, aki szinte őslakos volt, és ez a műterem, ahol beszélgettünk, ez 30-ban épült.
És meg lehetett ezt pályázni, vagy hogy lehetett ide jutni?
Valójában, hát nekem vannak erről dokumentumok is, ahogy az igényeknek megfelelően többen pályázták ezt a dolgot, végül nem mindenki került ide, akik aláírták ezt a nyilatkozatot, hanem hát megvannak itt a dokumentumok, hogy ki mindenki került.
Eredetileg nem csak szobrászoknak
készült,
ugye? Nem
csak szobrászok, de mindegyik műterem olyan, hogy nagy, mindegyik földszintes. Van ugyanazóta ráépített emelet, hogy valami, de ezek a műtermek földszintesek, nagy kinyitható ajtókkal, hogy a szobrokat szállítani lehet, és ugyan pince nincs, de van agyagpince.
Milyen híres lakói voltak az elmúlt száz év, több mint száz év alatt?
Most ott kezdődik, hogy mindjárt a legelsőknél jött néhány név, tehát hogy mondjam, a Kalós Ede, vagy ezek már nevek voltak, vagy egy Sidló, vagy egy Szent György István, ezek már nagy nevek voltak, tehát akik Pásztor János, tehát ők nem kezdőként kerültek, de az öme fiatal volt. Azért érdekes, mert ugye ez, az ember utána néz, ugye nagy öregnek ugye ismerjük a Medgyesit. Nem is volt olyan nagyon öreg, 78, amikor meghalt, tehát nem is annyira öreg, vagy a Strobl Zsiga bácsit, ugye a nagy öreg. A Strobl Zsiga bácsi az 27 éves korában kapta itt a műtermes lakást. A Medgyesi Ferenc 31 évesen, de azért, mert ő előtt elvégezte az orvosi egyetemet is. A nagyapám az 24 éves korában kapta a műtermet. A zömmel fiatalok voltak, ez egy kicsit meg is határozta azt a részét, azt a társadalmi részét, hogy fiatalok, kezdők, tehát később természetesen közrejátszott, kinek milyen sikeres a pályája.
Hányan laknak most itt?
Művésznek tekinthető legalább 40 ember. Mert ugye van, aki nem lakik itt, de itt van a műterme, uh-huh. Itt dolgozik. Ezen kívül ugye vannak művészházaspárok és művészdinasztiák. Nem csak a miénk. Ugye nálunk 4 nemzedék van, de 3 nemzedékes bőven uh-huh. van.
Az önre is jellemző a kétlakiság, mert mint kitudódott a 11. kerülethez is kötődik.
Hát van egy kötődésem, mert ugye ott a feleségemnek van ott a lakása, mert én nekem ez a hivatalos szülőházam és otthonom, ugyanakkor ugye az is az.
Tehát, a Feneketlen tó partja
tónál ott is, tehát közön van ilyen értelembe véve. Ennek ellenére ugye van egy 211. kerületi csoportosulás, kollégák,
például
a parti. Zsolnai Gábor Zsónai Gábor volt, aki ezt létrehozta, és hát elég sokan kötődtek hozzá, Bráda Tibi ott is lakik. Tulajdonképpen ők kezdték el ma már festészetnapi őrületeket, ugye Lukács napján van az a festészetnek a napja, hanem ez a társaság, ez a Parti Galéria, ebben benne volt a Kis Gyuri, benne volt a Dusanek, a Kádár János Miklós, nem mindenki oda való kerületileg, de ez egy nagyon komoly csoport.
És miért, melyik a másik társaság?
Hát olyan értelemben a másik társaság az megint csak olyan, hogy független művészek élik a maguk művészetét, a Kelenhegyi Művészház. A nagy művészekre kérdezett, hogy ki mindenki volt, a Kádár Béla, akkor a Csorba Géza, a újabbak között, mostanában csupa Kossuth Díjast mondok, a Mikus Sándortól kezdve.
Az ön tanára volt, ugye?
Igen, a Sanyi bácsi tanárom volt, vagy az újabbak között a Bencsik István, aki, tehát mondom, körülbelül tizenvalahány Kossuth Díjas, hogyha még a háború előtti díjakat számítjuk, akkor meg még több. Hány Munkácsi díjas van, tehát azért itt neves művészek vannak, de egy fontos dolog. Ugye, mint említettem, hogy a szobrászat meghatározó volt, ugye? Tehát ugye pláne a két háború között nagyon sok hősi emlékmű, egy időben síremléket nagyon sok szobrász csinált, tehát volt egy bizonyos magán szférája is ennek a dolognak. Ma ugye nem csak szobra, majd inkább csak fele részbe szó, mert van restaurátor, festő, grafikus, médiaművész, tehát elég sokféle van. Tehát ez azért egy bizonyos értelemben meghatározó valami, de igazán stiláris elkötelezettség sose volt. Tehát ebben az értelemben véve...
Most ugye, voltak?
Igen, na most ugye a művésztelepről mindenkinek Nagybánya jut eszébe, az egy iskola volt.
Igen.
Nagybánya iskola volt. Se a Kelenhegyi Művészház, sem ez nem egy meghatározott stílus.
Szabó Gábor szobrász művésznek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Bizonyára felismerték a régi sláger, a csend hangjai feldolgozását. Az interjúból ki fog derülni, hogy miért ezt választottuk. Ez az egyetlen friss anyag Ámen Dzsókától.
Mai témánk mindannyiunkat érint, akik közlekedünk, élünk, dolgozunk, és napi munkánk során zajok vesznek körül bennünket, mert hangos világba élünk. Mai beszélgető társammal éppen erről hangoskodunk majd. Beszélgető partnerem Szombathelyi Éva, audiológus szakasszisztens, hallás-akusztikus. Tetszettek hallani, hogy bajba voltam a kiejtéssel. Ki az az audiológus?
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Az audiológus tulajdonképpen hallásgondozó szakember, aki a hallásvizsgálatokat elvégzi, a hallás csökkenés mienségét, mennyiségét vizsgálja, és megoldást talál, ha tud.
Ez a kérdés lényege. Halláskárosodás, hallásromlás. Mit jelent ez a két kifejezés? Ugyanarról beszélünk?
Hát gyakorlatilag igen, ugye a halláscsökkenésnek nagyon sok oka lehet. Vele születetten is különböző betegségekkel kapcsolatosan akár az anyaméhben kialakulhat, de tulajdonképpen, hogyha időskori halláscsökkenésről beszélünk, az az évek során kialakult hallóidegfáradást takaró halláscsökkenés, ami az életkor előre haladtával alakulhat ki, és hát gyakorlatilag érint minden embert, hiszen ahogy öregszünk, romlik a látásunk, mozgásrendszerünk lelassul, ugyanígy a fülünk is érintett lesz, és bizony a hallásunk is romolhat. Ennek felderítésére érdemes felkeresni egy hallásgondozó szakembert, hallásközpontokat, ahol megállapítják, hogy nekünk milyen típusú halláscsökkenésünk van, egyáltalán van-e, és megpróbál megoldást találni a halláscsökkenésünkre.
Nagyon félünk orvoshoz járni, vizsgálatokon részt venni. A halláskárosodásnál ez egy bonyolult vizsgálatot jelent?
Nem, ez egy nagyon egyszerű, körülbelül 20-25 percet igénybe vévő vizsgálat. Lényegében egy fejhallgatón keresztül hangokat kell felismerni, meghallani, illetve hogyha halláscsökkenést mér az audiológus szakember, akkor további vizsgálatokra van szükség, ilyen például a beszédértés vizsgálat, mert ez nagyon fontos elmondani, hogy a beszédértés mindig gyorsabban romlik, mint maga a halláscsökkenésünk. Azt egyébként is lassabban vesszük észre, a beszédértés csökkenést, azt mindig gyorsabban észrevesszük.
Mit jelent az, hogy beszédértés csökkenés?
Kezdetben zajos környezetben észrevesszük, hogy a halk, motyogó beszédű embert nehezebben értjük. Valamint a televíziózáskor esetleg hangosabban hallgatjuk a tévét, mint a család többi tagja. Ilyenkor, hogyha ezt tapasztaljuk, akkor már érdemes szakemberhez fordulni, hiszen ott már egy halláscsökkenés áll valószínűleg a háttérbe, amikor a beszédértés már benn már észrevesszük, hogy ott romlás van.
Hogy lehet ezt a beszédértést vizsgálattal ellenőrizni?
Magyar egytagú szavakat kell visszaismételni, meghallani fejhallgatón keresztül, ezeknek a hangerejét, a decibelt mi erősítjük. Ennek megvan egy skálája, és hogyha valakinek nincsen halláscsökkenése, akkor valószínűleg nincsen beszédértési problémája sem, akkor ennek az audiogramnak a lefutása is egy jó értéket mutat. Abban az esetben viszont, hogyha van beszédértési zavar, ez egyértelműen látszik a beszéd audiogramon.
Mit lehet látni a beszéd audiogramon?
Normál esetben egy olyan 50-60 decibel körül beszélgetünk, akár most mi is, hogyha 100%-ig vissza tud ismételni 10 szót, magyar egytagú szavakat, itt ez nagyon fontos, hogy magyar egytagú szó legyen, hiszen nem mindegy, hogy tél, fél vagy szél, mondunk, itt fel kell ismerni a magyar nyelvben lágyabban ejtendő mással hangzókat is. Hogyha 10 szóból 10-et felismerünk, akkor az egy 100%-os beszédértésnek mondható. Ez halláscsökkenés esetén bizony romlik, és lehet, hogy csak a felét értjük, meg lehet, hogy emelni kell a hangerőt, hogy megértsük, de lehet, hogy hiába emeljük, az már egy későbbi stádium, akkor sem értjük meg a szavakat, hiszen akkor már egy hangosság fokozódásról beszélünk, amikor túlerősítve sem értjük már meg a beszédet.
Úgy gondolom, hogy van valami köze az agyműködésnek ehhez a folyamathoz.
Igen, ezt nagyon jól érzi. Sajnos ugye akkor előre haladtával változunk, így az agyi működés is egy picit lelassul, és azt nagyon fontos tudni, hogy a fülünkkel csak hallunk, de az agyunkkal értjük a beszédet. A fülünkkel meghalljuk, és a hallóideg pályákon át bejut a központi idegrendszerbe a hang, ahol tulajdonképpen a jelfeldolgozás megtörténik. A beszédértés, hogyha rosszabbodik, akkor gyakorlatilag egy hallóideg, az esetek jelentős százalékában egy hallóideg fáradásról beszélünk, amikor is már az agyunk nem úgy fogja fel ezeket a jeleket, ahogy fiatalkorunkban.
Előfordulhat közlekedési balesetnél is ilyen károsodás, ugye?
Bizony, hogyha a halló csontoskák károsodnak, törnek, ez főleg fejsérülésnél van, ezért nagyon fontos az anamnézis felvétele. A vizsgálat előtt mindig felvesszük az anamnézist, megkérdezzük a jelentkezők állapotát, a betegségeiről. Többek között az egyik ilyen kérdés, hogy érte a fejét trauma, ütés, baleset. Mert ebből kifolyólag is létezhet halláscsökkenés.
Egyik ismerősömtől hallottam, hogy a kullancsípés is okozhat hasonló jellegű halláskárosodást.
Igen, pont a Lyme-kór kapcsán vannak most már vizsgálatok, hogyha nem áll semmilyen betegség a halláscsökkenés hátterében, viszont tudható, hogy kullancscsípés történt, a Lyme-kór kimutatható, akkor bizony erre is kell gondolni, hogy ennek ez az oka. De okozhatja még zajártalom, a fiataloknál nagyon gyakran előfordul, túlságosan, hangosan hallgatják a zenét a fejhallgatókon keresztül, napi tartós 90 decibel feletti zenehallgatás, az bizony már ártalmas lehet.
Ez érinti a gyerekeket, meg az unokáinkat is. Lehet ellene valamit tenni?
Önuralom, önmérséklet. Sajnos itt fel kell hívni a fiatalok.
A fiataloknál ez eléggé.
Igen, nehéz, de fel kell hívni a fiatalok figyelmét rá. Szerencsére már vannak olyan fejhallgatók, amelyek jelzik a decibel használatnál, hogy ez már bizony az a szint, ami zajártalmat okozhat. És akkor a fiatal el tudja dönteni, hogy tovább erősít, vagy akkor marad ennél a zajszintnél, ami még nem ártalmas.
Kiderül, hogy halláskárosodása van az illetőnek. Mi a következő lépés? Mit ajánlanak? Hogy lehet segíteni ezen?
Ha kiderítjük a halláscsökkenés mértékét, akkor a TB-támogatott hallókészülékeket szoktuk ajánlani, hiszen a hangokat újból be kell juttatnunk a központi idegrendszerbe, hogy a beszédértésünk ne romoljon tovább. A hallókészülékeket szerencsére támogatja a TB, tehát tulajdonképpen egy 6 éven belül egy támogatott hallókészülékhez tudunk jutni, amit próba előz meg. Ez nagyon fontos tudni, hogy a hallókészülékeket ki lehet próbálni, és hogyha a próbaidő alatt megfelelő a készülék, akkor TB-támogatottan vényre felírva lehet megvásárolni.
Ez olyasmi lehet, mint a szemüveg, csak egy kicsit kellemetlenebb, nem? Elfogadja ezt a társadalom?
Tulajdonképpen a társadalom szerintem most már azért fogja elfogadni, hiszen valami a fülünkben mindenkinek van. Hogy ez most hallókészülék, vagy egy fülbe helyezhető fejhallgató, szinte mindegy. Ráadásul a mai modern készülékek már Bluetooth kapcsolattal összeköthetők a telefonunkkal, a televíziónkkal, és egyéb különböző kis kütyükkel, tehát a fiatalok világában ez már teljesen természetes. Az idősebb korosztály esetleg, ha szégyelli, akkor pedig tudunk mutatni egészen pici miniatűr készülékeket, amik szinte elbújnak a fül mögött, különösen aki olyan szerencsés, hogy még haja is van, egyáltalán nem látszik.
Köszönöm a beszélgetést, Szombathelyi Évával beszélgettem, aki most már tudjuk, audiológus.
Ugyanarról másképpen. A következő két interjút összekapcsolja az azonos történelmi helyszín, mégpedig a budai vár alatt húzódó sziklakórház. Más-más a nézőpontjuk, mégis egységet alkotnak egymást kiegészítve. Először ismerkedjenek meg a sziklakórház és atombunker múzeummal egy múzeológus tárlatvezető szemszögéből.
A sziklakórház atombunker múzeumban vagyunk, amely 10 éve működik múzeumként. Kedves vezetőm, Polácska Fruzsinak, aki megosztja a tudását. Ez Magyarország egyik legnépszerűbb múzeuma. Mi a titka?
Én azt gondolom, hogy a mi titkunk kicsit össze is függ a mi küldetésünkkel. Elsődleges célunk, hogy hitelesen mutassuk be a háború valódi arcát, és hangsúlyozzuk a béke értékét. Szeretnénk az aktuális problémákra felhívni a figyelmet, anélkül, hogy állást foglalnánk.
Egy természetes barlangrendszerben létesült.
A 30-as évek közepén kezdődött meg a barlangrendszernek a feltárása. Akkor már összenyitották a járatokat, és megszületett a zseniális ötlet, hogy érdemes lenne itt egy kórházat kialakítani. Ez 39-ben valósult meg, akkor kezdték el kiépíteni a kórházat, és 44 februárjában meg is nyitott a kapu itt a betegek előtt.
Ki volt az, aki úgy gondolta, hogy ez itt megfelelő hely egy kórház számára?
Az első kerület döntött amellett, hogy itt érdemes lenne egy kórházat kialakítani. Egyébként több ilyen kórházat szerettek volna. Az is bizonyítja, hogy titkosították a kórházat az 50-es évek elején, és LOSK 0101/1 volt ennek a kódjele, és ez az egyes szám jelezte azt, hogy ez volt az első számú, ugyanis tervben volt, hogy több ilyen jellegű kórházat hoznak itt létre.
A kiépítés miből állt?
Azt gondolná az ember, hogy egy nagyon költséghatékony építkezés volt, mert tényleg csak a járatokat kellett összenyitni, és ezeket kicsit kibővíteni, illetve hát később ide kerültek a berendezések.
A befogadó képessége nem olyan nagy.
Eredetileg 60 főse tervezték a kórházat, ezt nagyon hamar megduplázták, mégpedig úgy, hogy emeletes ágyakat hoztak be, de a második világháború idején volt, hogy 657-100-an is itt voltak a sziklakórházban, és bizony még közlekedni is alig lehetett. A barlangrendszer környező termeiben is feküdtek a betegek. A második világháború idén 3 kórterem volt, egy a nők, egy a férfiak, egy pedig a katonák számára. Később pedig 1952-re elkészült még 3 másik kórterem is, tehát az 1956-os forradalom idején a második megnyitáskor, akkor már 6 kórteremmel rendelkezett.
Behoztak egy sebesültet, akkor először került a felvételi
szobára. Ezek felvételi szobának nevezték, itt felvették a beteg adatait, és ezt követően folytatta tovább útját az előkészítő úgynevezett sürgősségi részhez. Itt még a 2 beteg felvételi szobát láthatjuk, azt követően pedig a konyhát, a forduló után kezdődött már az előkészítő rész.
Volt elsősegély is?
Igen, mind a 2 funkciót ellátta, tehát akiknek nem volt olyan komoly sérülése, ők ott kaptak egy ellátást, és azt követően el is hagyhatták a kórházat, akik pedig komolyabb ellátásra szorultak, őket ott készítették fel, és rögtön folytatták tovább útjukat a betegek a műtőbe.
Ez a műtő is különleges.
Ez volt az egyetlen műtő a sziklakórházban, és egyszerre 2 beteget tudtak operálni, ami manapság már tényleg elképzelhetetlen, a szabályoknak nem is felelne ez meg, de akkor tényleg nagyon jó célt szolgált.
És hogy biztosították a higiéniát így?
Voltak sterilizáló berendezések, úgynevezett autoklávok, amivel igyekeztek sterilizálni a kötszereket, illetve a kisebb műszereket. Ezek gőzzel működtek. Volt olyan időszak, amikor nem volt víz, tehát bizony sterilizálni sem tudtak. A nővéreknek a halott emberekről kellett levágniuk a kötszert, és sterilizálás nélkül újra felhasználták, mert már nem volt arra lehetőség, hogy ezeket tisztítsák.
Ha valakit megműtöttek, akkor bekerült az emeletes ágyas kórterembe. A mozogni se tudott.
Nyilván azok a betegek feküdtek legfelül, akik jobb állapotban voltak.
Összetolt ágyakról van szó.
Volt, hogy 3 beteg feküdt a 2 ágyon, de ők jobban jártak úgymond, mert nagyon sokan a földön vagy a hordágyakon tudtak csak feküdni. És abban az időben nagyon-nagyon modern kórháznak számított. Minden megvolt. Napjainkban egy normál átlag kórházban megvan. Mindig is a Szent János kórházhoz tartozott. A János kórházból érkeztek ide az orvosok, de a gyógyszerek, a kötszerek és az élelmiszert is onnan hozták. Egy melegítő konyha volt csak. Volt egy olyan időszaka az ostrom idején, amikor itt főztek a kórházban, ugyanis megszakadt a kapcsolat a János kórházzal. Az megint más kérdés, hogy nem igazán volt mit enniük és mit főznünk a személyzetnek, tehát az elhullott lovaknak a húsát ették, illetve a jeget melegítették fel, és azt hitték vízgyalánt, mert hogy a kórház egyetlen vízfőnyomócsőve is felrobbant, tehát az ostrom végén már víz sem volt a kórházban.
Mennyire volt ez biztonságos?
A kórháznak a legalacsonyabb pontja az 15 méter mélyen van, nagyon biztonságosnak számított. Talán az bizonyítja ezt a legjobban, hogy ez volt az utolsó működőképes kórház az ostrom idején, saját áramfejlesztői voltak, és akkor bizony még az utolsó utáni pillanatban is tudtak röntgenfelvételt készíteni.
Monoton zajt hall az ember, ez mitől van?
Igazából ez egy technikai dolog, miután a föld felszín alatt vagyunk, nincsen természetes szellőzés. Voltak ilyen picike kis nyílások, nyilván ezt egy komolyabb berendezésre cserélték az 58-as és 62 közötti bővítés során, de volt légkezelő központ is a második világháború idején, de hát nagyon-nagyon sok ember volt itt, és most azért hűvös van itt.
Hány fokos egyébként?
Körülbelül 15-17 fok van itt a sziklakórházban, abban az időben viszont volt, hogy 33-35 fok is volt, ugyanis a betegek a testhőjükkel felmelegítették a levegőt, és egyébként ezt még tett észre, hogy elvileg dohányozni is lehetett, tehát hatalmas volt a fertőzés veszély.
Tud mutatni nekem olyan berendezést, ami még az eredeti?
Minden tárgy eredeti, a 40-es, de leginkább az 50-es, 60-as évekből. A kötszerek, a gyógyszerek, a berendezések. Van egy híradós központ, amelyen van egy mobiltelefon, ami 30 kiló volt, tehát altatógépeink, a röntgengép.
Orvostörténet szempontjából kifejezetten izgalmas.
Igen, mindenki számára, aki egy kicsit vissza szeretne csöppenni abba az időbe, leginkább a fiatal generáció számára, akik el sem tudják képzelni, és így testközelből át tudják ezt élni, én azt gondolom, hogy nekik különösen nagy élmény.
Ebben nem kis szerepük van a viaszfiguráknak.
Több mint 200 viaszfigurán van, tehát Közép-Európában ez a legnagyobb viaszfigura kiállítás. Ezek a viaszfigurák, akik egy adott szituációban éppen mondjuk műtenek, vagy melegítik az ételt, vagy kötözik az egyik beteget, ezek segítenek nekünk sokkal jobban elképzelni azt, hogy milyen lehetett itt a 20. század legszörnyűbb időszakaiban.
A betegek főleg egyenruhában vannak, holott ez nem hadi kórház, ha jól emlékszem, vagy volt ilyen szerepe?
Sebészeti szükségkórház, de nem csak katonákat, hanem civileket is jelláttak itt. Van kiállítva katonaorvos, ugyanis eredetileg az volt a protokoll, hogy a katonákat csak is kizárólag katonaorvos láthatta el. Később azonban már nem volt erre lehetőség, mert nagyon-nagyon sok volt a sérült. A II. Világháború idején még a német katonák is kaptak ellátást, bár nem kaptak kórházi ágyat. 56-ban már volt, hogy egy szovjet kiskatona feküdt egy civil magyar ember mellett. A Sziklakórház a Nemzetközi Vöröskereszt oltalma alatt állt egészen 1944-től. Ezt mindenki tiszteletben tartotta, mind a szovjetek, mint pedig a németek, tehát itt sohasem került sor katonai konfliktusra, mert vannak olyan fals információk, hogy itt a szovjetek kilángszórózták a kórházat. Azért is van ez a félreértés, mert a barlangrendszernek egy távolabbi helyén a német katonák fegyverrel és gránáttal védekeztek, és ott valóban voltak ilyen atrocitások, de itt a Sziklakórházban szerencsére ilyenre nem volt példa.
Kicsit az ápolókról beszéljünk, nem csak hivatásosak voltak, úgy tudom.
A bejáratnál van egy arcképcsarnok. Mindenkiről, akiről tudtunk, hogy itt dolgozott, raktunk egy képet, névvel, illetve azzal ellátva, hogy nővér volt-e vagy orvos. Ahogy mondtam, a János kórházból érkeztek ide az orvosok, és nagyon sok nemesi származású grófnő, például gróf Széchenyi Ilona, gróf András Ilona vagy özvegy Horthy Istvánné. 56-ban már kicsit rosszabb volt a helyzet, mert nem volt elég hivatásos nővér, ezért 10 éves, még akkor képzetlen lányok érkeztek ide az állami védőnő képző iskolából, és ők dolgoztak itt önkéntesként. Szikla Múzeumi Alapítványnak tegnap előtt volt a díjátadója, mi azokat az embereket díjaztuk, akik sokat tettek a Szikla Kórház Múzeum megőrzéséért és fenntartásához. Nagyon-nagyon sok olyan ember volt, aki akár 44-45-ben vagy 56-ban itt volt. És pont egy érdekes történet, egy 56-os nővér nénivel készítettünk egy interjút, és ő mondta, hogy elképesztő érzés, hogy 61 évvel a forradalom után oda ment hozzá, és sebesült, és kifejezte háláját.
Az is érdekes, hogy egy titkosított intézményben még fejlesztés folyt.
58 és 62 között ugye a kórházat tovább építették, úgyis az volt a cél, hogy egy olyan létesítményt hozzanak létre, amely atombiztos intézményként tud működni egy atomtámadás esetén. Hát ez is egy nagyon komoly procedúra lett volna, és egészen a 80-as évek végéig gyakorlatoztak itt. Orvosokból és nővérekből álló személyzet jött ide időről időre, és elpróbálták ezt az egész protokollt, mit kellett volna csinálni akkor, hogyha bekövetkezik egy atomtámadás.
Látogatni csak csoportosan lehet vezetéssel, ugye?
Igen, biztonsági előírások miatt kizárólag csoportosan lehet látogatni a sziklakórházat, itt vagyunk a barlangrendszerben, az egész labirintusszerű, tehát bizony könnyű eltévedni, illetve a másik ok, hogy mi nagyon bízunk a személyes elbeszélésben, és 12 év alatt a látogatás nem ajánlott, csak szülői beleegyezéssel lehet bejönni a múzeumba, 6 éves kor alatt pedig egyáltalán nem megengedett. Nagyon-nagyon felkavaró lehet gyermekek számára, sokszor a felnőttek is nagyon nehezen élik ezt meg.
Pedig nem úgy van megrendezve a kiállítás, hogy riasztó lenne, hanem az élet jelenetei. Egy kicsit még talán finomítva.
És kulisszatitok, amikor a budapesti ostromos kiállításunk elkészült, akkor a vért, amikor festettük fel, akkor bizony utólag le kellett egy csomóról törölni, hogy tényleg ne arról szóljon, hogy itt mindenki elretten az egésztől, de mi fontosnak tartjuk azt, hogy hitelesen kerüljön bemutatásra minden, és bizony a háborúhoz hozzátartozik a vér, és az, hogy rengeteg ember áldozatot követel.
Kinek az ötlete volt az, hogy ebből legyen múzeum?
Tatai Gábor igazgató úr vezeti a Szigla Kórház Múzeumot, nem egy állami fenntartású múzeum vagyunk. Neki, mint informatikusként kipattant az ötlet a fejéből, hogy érdemes lenne itt ezzel foglalkozni. Elképesztő komoly kutató munkát kezdett el itt több kollégájával együtt. 2007-ben felvette a szemtanúkkal a kapcsolatot, illetve hát a tárgyi eszközbeszerzés is komoly volt, hogy ide kerüljenek vissza az eredeti tárgyak. Igyekszünk változatos formában megismertetni a látogatókkal a Szikla Kórház örökségét.
A múzeum jelenlegi működéséhez hozzá kell fűznöm néhány információt. A vírushelyzetre való tekintettel csak 10 fős csoportokat fogadnak, és természetesen maszkban. A belépésért bankkártyával lehet csak fizetni. Viszont jó hír, hogy megnyílt a virtuális múzeumuk is, így titkos tárgyakat, történeteket és a múzeum belső látványát is megismerhetik. Következzen a másik interjú a Szikla Kórházról, amelyben egy olyan író meséli el, nagyon érzékletesen Meskó Bánk kollégánknak, hogy miért is írt ő erről a helyszínről és az ott zajló eseményekről történelmi regényt. A beszélgetés 2016-ban hangzott el.
Mai vendégem dr. Flatner Lajos, orvos professzor, sebész professzor, aki nemrégen letette a hegyes orvosi cikét, de egy másik hegyes szerszámot tett a kezébe, tollat. Írni kezdett. Sok regénye megjelent már, mindegyiket olvastam. A legutolsó könyvét olvasva a Szikla Kórház végnapjai című regénye olyan érzéseket váltott ki belőlem, amely arra azt önzött, hogy hallgatóinkkal megosszam ennek a könyvnek a történetét. Mi indította erre az írót, barátomat, hogy ezt megírja, mesélj erről a könyvről.
Ez a könyv egy gyerekkorom óta hosszú érlelődő időnek a terméke. Ez azért történhetett így, mert sajnos a II. Világháború utolsó periódusát itt a Margit körút egyik házának a pincéjében töltöttem gyerekfejjel. Ezért az emlékek sokkal közvetlenebbek, mint annak, aki csak kívülről ismeri ezt az egész periódust. Járkálunk az utcán, nézegetjük azokat a helyeket minden nap, aminek a hátterében olyan történelmi események fordultak elő, amelyeket egy-két generációval később már az emberek teljesen el is felejtenek. És ezért gondoltam, hogy azok a történések, amelyek itt a budai vár környékén, az ostrom utolsó periódusában és a Szikla Kórházban történtek, ezek mindenkinek a számára olyan tanulságokat is rejtenek magukban, amelyeket elhallgatni, vagy nem megmondani és nem kimondani nagy hiba volna az utánunk jövő emberek számára. Nagyon köszönöm egyébként még Ungvári Krisztiánnak, a történésznek is, akivel volt alkalmam végigjárni a budai várnak azokat a helyszíneit, ahol a legjellegzetesebb és a legkiemelkedőbb eseményei történtek a Budavár ostrobának, és talán ez volt az a lökés, amelyik abba az irányba vitt engem, hogy próbálja meg ezt egy regény formájában a mai fiatalok számára is érthető formában megvilágítani.
Ez a könyv olyan érdekes beállítottságú, hogy gyakorlatilag míg az orvos küzd egy ember életéért, a könyv végén a kitörésnél, a budai kitörésnél azt írod le, hogy szinte vérfürdőt rendeztek szovjet csapatok, a menekülők, a kitörők között. Hogy értette meg ezt a könyved írásakor?
Ez egy nagyon komoly ellentmondás, és talán ez a, mint a zenében az ellenpontozás, ebben a könyvben is megjelenik mind a két oldal, hiszen maga a Szikla Kórház, amelyiket csak a háború vége fele, mint szükségkórházat állítottak üzembe, a Várhegy barlangjaiba terjeszkedően is, az ott lévő embertelen körülmények és nehéz körülmények között hősies munkát végző orvosok a lehetetlenre próbálkoztak. Ugye a mai világban is ezeket a nehéz műtéteket aszeptikus körülmények között gyógyszerek segítségével, antibiotikum segítségével próbálják menteni, és még így is a sok fertőzés bizony nagyon sok szövődményt is halált okozhat. Hát még akkor, ha ezek a feltételek egyáltalán nincsenek meg, Sőt, ugye ott tartottak már, hogy ha egy betegnek a végtagján elkezdett gennyesedni egy sebzés, egy szilánkok okozta sebzés, vagy egy zúzódás, nagyon gyakran rögtön azonnal az amputációval kezdték, mert így legalább remény volt arra, hogy meg tudják az életét menteni, mert ha kezelgetik sokáig, akkor annak az elterjedése a régi vérmérgezés néven elvitte ezeket a betegeket. Tehát azt kell mondjam, hogy a sziklakórházban az orvosok mindent erejükön felül teljesítve próbáltak minden egyes életet megmenteni, és az ellenpont, mint a zenében itt is ugye abban mutatkozik meg, hogy a háború, ami egyébként is ugye az emberek ezreinek az elestével jár, azt kell mondjam, hogy itt ez a kitörés néven emlegetett menekülési kényszer a körbezárt várból az utolsó pillanatban, ez egy történelmileg is csak szinte a sztalingrádi csatához lehet hasonlítani nagyságrendileg. Ugye jól ismert volt, hogy az utolsó pillanatig a városparancsnok, az akkori német Wildenbruch tábornok több alkalommal is kérvényezte és próbálta meggyőzni a hadvezetést, hogy hadd meneküljenek ki a várból, aminek a reális lehetősége is megvolt, hiszen a német páncélos csapatok 20 kilométerre megközelítették Budapestet, és akkor lett volna reális lehetőség a menekülésnek egy biztosított módjára, de a legszigorúbb parancsot kapta, hogy nem lehet feladni a várost, hanem az utolsó emberig is védeni kell. És amikor már látta, hogy itt teljesen elfogyott a lőszer, az élelmiszer a körbezárt várba, ugye bár ők is a lóhúst tették, akkor kiadta a parancsot, hogy igenis ezt a támaszpontot fel kell adni. Rögtön ezután összetörette a rádióadó készülékeket, hogy ne kaphasson parancsot arra, hogy továbbra is maradnia kell, és ekkor indult meg a várból a menekülésszerű kitörés tulajdonképpen. És ez, amelyik, mintha egy folyó, amelyik lecsorog a várból, két vagy három ágra szakadva, és a völgyben, a völgy mindkét oldalán szinte csapdába csalva, óriási tűzerővel várták ezeket a szerencséteneket. Tehát az előző megmentő akcióhoz képest is itt a halálnak az aratása történt, amelyik tényleg, mint a kalász, ahogy legépfegyverezték a sorban jövő embereket is, ez az ellentmondás, ez amelyik a könyvnek tulajdonképpen a komoly értékét adja.
Van egy másik háborús könyved, az első világháborúval, 100 év feledés, Szarajevő a címe, ha jól tudom. Ennek a könyvnek a megszületéséről, az indítatásáról szeretnék még beszélni.
Nagyon érdekes, hogy a kezdeti könyveimben elsősorban a magánéleti események megírása szerepelt, és aztán fokozatosan egyre inkább a történelmi jellegű könyvek következtek, ilyen volt a Erzsébet királynéről írott egy kis könyvem, és ebbe a sorozatba tartozott ez a Szarajevóról szóló 100 év feledés című könyv is, amelyiknek már a címében is benne van az, hogy 100 év feledés, hogy 100 évvel ezelőtti óriási harcok, óriási veszteségek, emberveszteségek, a csaták zúgása, ami annak idején egy egész nemzetnek a megnyomorítását jelentette, hogy egy-két generációval később ebből, ha nincs valamilyen írásos emlék róla, akkor szinte teljes egészében feledésbe tud merülni. A könyvemben írom is a könyvnek a végén, hogy visszalátogattak annak idején a doberdói harcszintérre az unokák, és érdeklődtek az ott lévő doberdó fensíkján kerékpározó emberektől és fiataloktól főleg, hogy tudják-e, hogy mi az a doberdó. És akkor mondták a gyerekek, hát hogy ne tudnánk, hát persze, hogy tudjuk. És kérdezték tőle, hogy hát tényleg akkor micsoda ez. És akkor mondták, hát itt van Európának a legjobb kerékpár pályája, az egy hegyi biciklizésre kialakítva. És ennyi maradt a régi hősiességből, a régi dicsőségből, vagy nem dicsőségből, azokból a harcokból, amik tényleg a nemzetnek egy komoly részét elvesztettük. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy a 100 évvel ezelőtthöz képest, ez most már ugye a II. Világháborúnak a vége, 1944-45-ös események, amelyekről ugyanúgy keveset tudunk ma már, és az emlékezetben nagyon kevés marad, és főleg a budaiak részére, akik itt ezeken a helyeken járunk nap mint nap, néhány emléktáblát látunk, amik jellegtelenül próbálnak valamilyen emléket kicsiholni az ottani látogatókból, de a valódi eseményeket és azokat a történeteket vagy történéseket, amelyek itt a környéken megtörténtek, ezekről szerettem volna ezt a könyvet összefoglalni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Dr. Flatner Lajos orvosprofesszorral, íróval, Meskó Bánk beszélgetett.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, hiszen műsorunk ezzel a végéhez is ért. Az ismétlő adás 2 hét múlva ugyanebben az időpontban lesz, de elérhetőek vagyunk a civilradio.net-en, az Anchor Podcast csatornáján, és még az idősbarát.újbuda.hu weboldalon is. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, Magyar Ádám állandó technikai szaktanácsadónk, a műsor elején elhangzott Petőfi vers részletet Hegedűs D. Géza előadásában hallhatták. Új magazinnal október 17-én jelentkezünk. Búcsúzik a mai szerkesztő Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.